Az Isten igéjét olvasom János evangéliumából, annak a 8. részéből, az első verstől kezdődően. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is foggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk, Urunk, azért, hogy ma ismét együtt lehetünk. Köszönjük azt, hogy itt vagy velünk, ígéreted szerint. Áldunk a te igédért, áldunk azért a gazdagságért, ami az igédben van. Köszönjük, Úr Jézus, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük mindazt a szeretetet, amivel napról napra elhalmozol bennünket. Add, Urunk, hogy ma nyitott legyen a szívünk a te igéd meghallására. Add, hogy úgy tudjunk ma itt lenni, ahogyan te azt szeretnéd. Kérünk, hogy adj olyan üzenetet, amit haza tudunk vinni magunkkal, ami áldás lehet a mi életünkben. Légy így velünk a te szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, egy kicsit gondoljunk vissza a tegnapi napra. Sokan voltunk, nagyon jó volt, és nem tudom, akinek tetszett, azért felemelheti a kezét a tegnapi kirándulás. Gyönyörű időt kaptunk, ugye? És hát ez az októberi napsütés szinte a lelket is megmelegíti. Aztán az a színpompa, ami ott az erdőbe fogadott bennünket, hát az meg egy külön csoda. És én azt tudom mondani, én azért viszonylag sokat jártam erdőbe, hogy nem tudja nem megérinteni az embernek a lelkét ez a színkavalkád. Gyönyörű dolog, de a nap, a világosság, ahogy beszűrődik a fákon, az még szebb tud lenni. És testvérek, tessenek elképzelni, hogy amikor diák voltam, rengeteget fotóztunk, és az egyik fotótémánk az a napfelkelte volt. És a napfelkelte az olyan különleges, amikor az ember fölmegy a hegyre, valamilyen magaslatra. Vittük magunkkal a felszerelést, mert akkoriban mondjuk egy 500-as vagy 1000-es tele, az nagyon súlyos volt, el tetszenek tudni képzelni. Vittük magunkkal az állványt, mire fölértünk, addigra szurkoltunk, hogy még ne bukkanjon ki a nap. És akkor, ahogy összeállítottuk a szerkezetet, egyszer csak láttuk az első fénysugarakat. Hát az valami különleges dolog. És mindig más. De ahhoz fel kellett menni a hegyre. Ma itt azt látjuk az igében, hogy Jézus valószínűleg nagyon korán, jókor reggel fölmegy a hegyre. Hát neki aztán végképp talán nem volt szüksége, hiszen az atyával egy volt. Ő mindent tudott, ő vele élt. És mégis azt látjuk, hogy példát adott nekünk. Azzal, hogy fölmegy a hegyre, oda az olajfák hegyére. És azt látjuk, hogy azért megy föl, hogy arra a napra erőt merítsen. Hogy arra a napra úgy tudjon elindulni, hogy találkozott az atyával. Hát testvérek, nekünk is ilyeneknek kéne a napjainknak lenni, ilyen kezdeteknek. Amikor az az első fénysugár megmelegíti még a szívünket, amikor találkozhatunk Krisztussal, és amikor oda jutunk hozzá, akkor kapcsolatunk erősödik vele. És hogyha vele vagyunk telve már jókor reggel, Hogyha ezzel az élménnyel vagyunk telve, akkor a napunk másképp indul. Hát aztán megvallom, testvérek, hogy ezt most ilyen szépen elmondom nektek, de az én életemben sem így működik, vagy nagyon sokszor nem így működik, hanem egy idő után gyakorlattá válik. Azt mondom, hogy az kell, hogy fölkeltem, elővettem az igét, és elkezdem nézni, és én nem tudom, hogy mennyire vagytok úgy, de nem mindig kapok elég üzemanyagot. Én az erdőbe éltem annak idején egy jó pár évig, és 15-18 kilométerre volt tőlünk általában az első benzinkút. Na most az ember elfeledkezett megtölteni a tankját, gázolajjal vagy benzinnel, akkor előfordulhat, hogy kifogyott az autóból. Ez nagyon sok problémát okozott. Mert egy terepjárót nagyon nehéz tologatni, főleg nem erdőbe. Úgyhogy nagyon oda kellett figyelni, hogy az ember töltse meg, töltse fel a tankját. És amikor reggel oda megyek Istenhez, akkor ez a feltöltés nem mindig sikeres. Mert nem biztos, hogy azt várom, hogy vele találkozzak. És a másik, hogy amikor előveszem az igét, akkor nagyon sokszor az is előfordul, velem legalábbis, hogy én ezt már tudom, én ezt már ismerem. Én szeretem a filmeket, és azért, ha az ember sok filmet néz, vagy sok sorozatot, hát vessetek meg érte, hogy voltak krimi sorozatok, amiket én szerettem megnézni, de a sorozatok elején általában a forgatókönyvíró, vagy a filmek elején úgy intézi a dolgokat, hogy az ember már nagyjából tudja, hogy mi a végkifejlet. Ugye? Tehát például, amikor Kalambónál megtörténik a gyilkosság, akkor látjuk a gyilkost is, már azzal nem kell túl sokat foglalkoznunk, látjuk azt, hogy majd Kalambó fogja megfejteni a dolgot, és ez azért, mert a forgatókönyvíróknak szembe kell néznie egy nagy dolog, hogy nincs idő. Tehát a filmeknél nincs idő. A hollywoodi filmek gyártásánál a legnagyobb probléma az, hogy amit el akarsz mondani, arra egy bizonyos korlátozott idő van. És akkor ugye az ember azt mondja, hogy mindent lerövidít. Ezért nem látunk például olyat, hogy valaki New York belvárosában parkolót ne találna. Tehát, hogy a főhősünk elkezdene keresni, ugye, és akkor nincs parkoló, és akkor ott eltelik 2 perc, még szorong. Vagy éppen amikor a taxist kifizeti, akkor mindig pontosan annyi pénz van nála, ugye már be is tette a taxisnak, és ment tovább a film. Mert nincs rá idő. És reggelente nekem az a szörnyű, hogy sokszor ugyanúgy nincs időm. És amikor előveszek egy igét, akkor az az első gondolatom, hogy én már tudom. Most testvérek, tessenek megnézni, ezt az igét hányszor hallottuk már életünkben. Gyerekként szembesülünk ezzel az igével, igaz? Tehát már akkor látjuk ezt, hallottuk, sőt, az üzenetét is hallottuk. Hát hogyan tudna mondani ma más nekünk? Ugye tudjuk azt, van egy olyan film, és ez a Jó, a Rossz és a Csúf. Már a címében elmondja, hogy kik azok. Az első pár kockánál már látjuk, hogy ki a jó, ki a rossz, a csúf. Hát mi is így vagyunk ezzel. Tudjuk, hogy a gonoszok a farizeusok. Tudjuk azt, hogy Jézus a jó. És tudjuk azt, hogy a végén megbocsát. Hát akkor haza is mehetünk. Elismerjük az egész történetet. Azért nekem tudat újat mondani, és elnézést, hogyha valakinek nem fogunk tudni újat mondani a mai napon, mert nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megerősödjünk Krisztusba. Nem azért vagyunk itt, hogy állandóan újat halljunk. Azért vagyunk itt, hogy találkozzunk ővele. Az a reggeli találkozás, ami erőt adhat, ami tovább visz az utunkon. És hát szégyengyalázat. Én ebbe az igében még soha nem figyeltem fel arra, itt az első momentum, hogy van egy zárójel. Ott a 7.53-tól a 8.11 végéig van 2 kis zárójel. És akkor, amikor utána nézegettem, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy hát igen, mert ezt az igét a kezdeti kódexekben az első görög nyelvű leírt János evangéliuma nem tartalmazza. Nincs ott benne. Hát akkor miért foglalkozunk mégis vele? Azt látjuk, hogy körülbelül az első század végén erősítik meg azt, és aztán valamikor a harmadik században már biztosan ezen a helyen van, de előtte Lukács evangéliumának a 21. része tájékán került elő ez a ige rész. Ugyanis a nyelvezete is más, nagy valószínűséggel nem János írja, vagy nem János diktálja le, mert ugye a leírás és a szerző, az ihletettség között van különbség. De amiben testvérek biztosak lehetünk, hogy ez egy hiteles történet. Nem írta le János, János beszél arról, hogy egy rengeteg dolog marad ki. János is azzal a célzattal írja meg az evangéliumát, ami éppen akkor, ott az első század végén foglalkoztatta a keresztényeket. Ezért beszél sok helyen zsidókról, nem farizeusokról és nem írástudókról. Ebben a történetben viszont a farizeusok és az írástudók jelennek meg. És hát az a helyzet, hogy biztosan ráállhatunk, mindenki elfogadja a hitelességét, de ez nem kell, hogy zavarjon bennünket ma, hogy megnézzük az értelmét mindennek. És a másik dolog, ugye látjátok itt a kis papíron, hogy van a hamis ítéletek, igaz ítéletek kis rész, és rögtön az ember azt mondja, hogy ezek a farizeusok voltak a rosszak. Már ahogy elolvastuk, már tudjuk, és valahol van is igazság, hiszen a Bibliánk arról beszél, hogy ők csapdát állítva jönnek. Igaz? Tehát csapdát akarnak állítani Jézusnak. Meg fogjuk érteni azt is, hogy mi ez a csapda. De ugye érdekes dolog, hogy mégiscsak Jézus, amikor beszél róluk, akkor ad nekik valami fontosat, ami talán pozitívum, hogy a törvénynek a hordozói. Tehát ők azok, akik kitartottak azzal a törvénnyel, amit kaptak Istentől. És aztán rengeteg bajuk van, baja van Jézusnak a farizeusokkal. Hát az első, az mondanom se kell, az leginkább az, hogy képmutatók. Ezt ugye tudjuk már gyerekkorunkból kezdve. De hogy milyen képmutatók is voltak? Mi volt ezzel a baja Jézusnak? És a legnagyobb probléma az ott van János evangéliumának az 5. részében megírva, kicsit előbb, mint ahogy most olvastuk, méghozzá az, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, pedig ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez a legnagyobb baj a farizeusokkal. Most látjuk, hogy hozzájönnek, de nem azért, hogy életük legyen. Azért jönnek hozzá, hogy csapdába csalják, és nyilvánvalóan azt érezték, hogy valaki olyas valaki van itt jelen, ma, aki nagyobb hatalommal bír, mert a nép, olvassuk azt, és a nép leült a lábához ott korán reggel a templomba. A nép arra várt, hogy Jézustól halljon végre olyan tanítást, ami megeleveníti őket. Ők tényleg azért jöttek, hogy örök életük legyen. Ezt keresték. Mert a farizósok mit csináltak? Csak fogták és hatalmas kötegekbe rakták rájuk a terheket. Olyan terheket, ami sokszor a törvényben sem volt, de ki kellett szabni rájuk, és rájuk tenni, és a nép elkezdett ettől a tehertől görnyedni. Ugye kihez mentek, ha problémájuk voltak? A rabbikhoz, a farizeusokhoz, másokhoz. De nem kapnak igazán fontos és jó és életbevágóan megoldó megoldásokat, mert csak azt kapják, mint egy nagy bunkóval, odaállunk, és azt mondjuk, hogy ez a törvény, tass be. Tehát nem tudjuk betartani. Nem érdekel. A törvény az kemény, a törvényt az be kell tartani, mondja a farizeus. Persze az más kérdés, hogy Jézus azt mondja róluk, hogy ők olyanok, mint a meszelt sírok. Kifelé gyönyörűek. Ugye tetszenek tudni, hogy milyenek voltak az akkori sírok. Belülre nem nagyon lehetett belátni, mert valami általában elzárta. Sokszor egyébként ugye apáról fiúra szálltak ezek a családi sírhelyek, és sokszor elmentek és rendbe rakták a sírt. Ami kívülről tiszta volt, de belül tele volt tisztátalan dolgokkal, holtakkal, olyanokkal, akik már semmit nem tudnak segíteni. És ilyen meszelt sírok voltak a farizeusok. És most a hatalmuk féltése miatt azt teszik, hogy oda mennek Jézushoz. Egyértelműen az a cél, ugye olvassuk is, hogy azt mondják, hogy ráadásul még egy ilyen hátsó gondolattal még mesternek is nevezik, mert azt akarják, hogy ezzel is eltereljék gondolom a figyelmét, de a lényeg ez volt, hogy ezt az asszonyt, akit hoztunk, el tudjátok képzelni, hogy ez egy filmszerű dolog, akkor megjelenik ez a sokaság, és valakit odahoznak és középre állítanak csúfságnak. És a farizeusok azt mondják, hogy Mózes megmondta nekünk, mit kell csinálni. Meg kell kövezni az ilyeneket. Értitek az ilyeneket? Nem emberről beszélnek. Egy olyan asszony, akit nem tudjuk, hogy milyen volt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt vele. Ez az asszony annyi mindent megélhetett, testvérek. De most csak leilyenekezik. Ugye hányszor van úgy a mi szívünkben is, hogy valakit meglátunk egy olyan bűnt, ami látványosabb, mint a miénk. És azt mondjuk, az ilyenek. Az ilyenek nem valók ide. Az ilyenek nem fognak megtérni. Az ilyeneknek már nincs mentségük. Nekik a végük a halál. Mert megmondatott. És lemondunk róluk. Ott van Jézus tehát, ott vannak a farizósok, és egy sürgető kérdést tesznek föl. Te mit mondasz? Hát mi a nyavaját lehetne erre mondani? A csapdának a lényege az volt, hogy ha Jézus most azt mondja, hogy ezt föl kell menteni ezt az asszonyt, akkor nem tartja meg a törvényt. Azonnal lehet menni a néphez, látjátok, kinek hisztek? Látjátok, hogy kiben bíztok? Hát ő nem tudja még a törvényt se, a legelemibb dolgokat se. Aztán a csapdának a másik része, hogyha azt mondja, hogy már pedig meg kell kövezni, akkor meg azt mondják, hogy ez a szívtelen, hát ez ne beszéljen szeretetről, hát álljon meg a menet. Nincsen, látszólag nincsen kiút. Ráadásul még volt egy olyan része is, hogy akkoriban, egyrészt, hogyha megnézzük a Mózes könyvét, akkor azt látjuk, hogy nem feltétlenül a halál módjára tesz javaslatot ott a törvény. Tehát a kövezésről szó sincsen. Akkoriban is az volt a bevett gyakorlat, hogy nem megkövezték az ilyeneket, hanem megfojtották. Aztán ettől is eltiltja őket a római jog. Tehát még itt is van egy csavar benne, hogyha azt is szeretnék, hogy a római jogrenddel is, a római hatalommal is szembe kerüljön Jézus. Mert ha azt mondja, hogy meg kell ölni, akkor a rómaiakkal is ugyanúgy szembe kerül. Amikor elkezdtem beszélni Montinak arról, hogy ez forog bennem ez az ige, akkor rögtön az volt az első kérdése, hogy és tudod, hogy mit rajzolt Jézus a porba? Mert ugye azt látjuk, hogy a sürgetés hatására Jézus nem válaszol, és rajzol, vagy ír valamit a porba. Hát hadd nyugtassak meg mindenkit, nem tudom. Tehát rögtön leszögezem itt az elején, hogy nekem nincs fogalmam arról, nem voltam ott. De azért nézzük meg, hogy mi is történt, és tanuljunk meg egy valamit Jézustól. Annyiszor próbálnak csapdába ejteni bennünket, keresztényeket. Annyiszor hoznak olyan helyzetet, amikor azonnal kell döntenünk A vagy B között, sokszor azt mondják, hogy írd alá, mert nagyon sietünk, stb. Nem tudom, ismerősek ezek a helyzetek. És azt akarják, hogy úgy foglaljunk állást valamiben, hogy aztán azt majd elővehessék, hogy hát a kereszténység is, hát ilyen. Hát az is megcsinálta ezt velünk. Velem sokszor volt olyan, hogy megpróbáltak csapdába csalni. Mert nehéz elviselni, hogy nem vagyunk része egy korrupt rendszernek. Veszélyt jelent az életünk azokra, akik csalnak. Mert akkor te napvilágra tudnád hozni. Jézustól olyan jó lenne most megtanulni, hogy ő csendben vár. És akkor elgondolkozhatunk, testvérek, hogy azért is kell csendben lenni, mert ha nem visszük Isten elé azonnal azt a problémát, ha nem tudjuk odavinni, akkor honnan tudnék helyes választ adni? Azoknak, akik már jó előre kifundáltak mindent. Ugye ne felejtsük el, hogy itt most mindenki ott van, és Jézus elveszejtésén dolgozik, mert közel van ott a templomhoz a Sanhedrin, a nagy tanács, és szerintem ezek heteket töltöttek azzal, hogy hogyan lehet Jézus csapdába csalni. És ott volt egy asszony, aki erre alkalmas volt. És Jézus elkezd írni, vagy ahogy a görögbe olvasjuk, felírni. Felírni valamit. És akkor itt nagyon sok elmélet van. Nyilván az egyik, ami nagyon befogadható számunkra az, hogy Jézus nem törődött ezzel a kihívással, ezzel a csapdával. Ő szóra sem akarta méltatni. Azért bennem egy-két helyebb ezzel kapcsolatban fölmerül az, hogy én biztos vagyok benne, hogy a farizeusok ugyanúgy fontosak voltak Jézusnak, mint ez az asszony. Nem véletlen, hogy így beszél róluk, testvérek. Ő lehetőséget kínál újra és újra a farizeusi magatartásnak is, hogy megtérjen, hogy hozzáforduljon, és őszinte bűnbánattal oda menjen Jézushoz. Most is ez történik. Időt ad nekik. Időt ad nekik, hogy életük legyen. Az, hogy mit ír, fölmerülhet a kérdés bennünk, testvérek, hogy hol van az a férfi? Házasságtörést fizikailag nagyon nehéz egyedül végrehajtani. Azt hiszem. Nagyon nehéz. Kell egy partner hozzá. Hol van a férfi? Hát azt miért nem citálják oda? A mózesi törvényben ott van világosan, hogy nem az ilyeneket, hanem mindkettejüket halállal kell elveszejteni. Tetszenek érteni? Mi van, ha Jézus leírta ennek a férfinek a nevét? Amiről nyilván tudtak a farizeusok, mert ha rajta kapták, akkor nyilván tudniuk kellett, hogy ki volt a másik. Aztán sokan azt mondják, hogy amit ott felír, az a farizeusoknak a bűnei. Aztán sokan mást mondanak. Olyan nevekről beszél, hadd olvassam ezt föl. Azt írja Jeremiás 17-ben az igénk, és van, akinek ez is nagyon sokat jelent. Ez a Jeremiás 17 így beszél azokról, akik elhagynak téged, mármint Istent. A tőled elpártolók nevét a porba írják, és most tessenek figyelni, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz vagy az élővíz forrását. A porba írják a neveiket. Ott van az élővíznek kútfeje, akihez menni lehet. Nem azért, hogy csapdába csaljuk, nem azért, hogy megfogjuk, nem azért, hogy kigúnyoljuk, és a nép előtt a hitelességét elveszítsük, hanem azért, hogy bennünk is azok az élő vizek folyamai lehessenek. És testvérek, azt látjuk, hogy Jézus, amit ír, azt már nem fogjuk soha meglátni, mert a port az a tulajdonság, hogy elfújja a szél. Van egy másik kéz is, ami fölír. Emlékeztek rá, Belsazár lakomáján megjelenik egy kéz, és elkezdi írni azt, hogy megmérettél, és kevésnek találtattál. Hat. Krisztus biztosan olyat tett ott, ami elkezdi ébrezgetni a lelkiismereteinket. Biztosan olyan valami történik ott, amivel amikor szembesülünk, akkor a lelkiismeretünk elkezd tulajdonképpen, mondhatnánk, hogy vádolni, de ez egy különleges vádlás. Ez nem olyan, mint a farizeusok vádlása. Nem olyan. Ez egy olyan, ami elkezdi élezgetni a valós énünket, és megmutatni, hogy kik vagyunk. És ugye látjuk azt, ezt mindenki tudja már, hogy hogyan folytatódik a történet, hogy mikor nagyon sürgetik, akkor egyetlen mondatot mond, hogy aki ebben a dologban nem vétkes, az vesse rá az első követ. Itt is hivatkozik egy törvényre természetesen arra, hogy a tanúknak nagyon fontos szerepe volt a rajtakapás kori tanúknak a kivégzésben is. Óriási felelősség volt. Nagyon sokan elmondják, hogy a kivégzésekkor azok, akik még géppuskával is lőnek, ők is mellé lőnek, mert nem akarnak ölni. Tehát azt akarja a törvény ezzel mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon megalapozottnak kell lenni annak a vádnak, és meg kell állnia, ami ilyen esetekben működik, és a tanúnak van szerepe abban, hogy ő vesse rá az első követ. És hát jó meglássuk testvérek, hogy azt mondja, hogy ebben a dologban, ebben a vétekben. És akkor mondhatjuk azt, hogy mi nem csaltuk meg a feleségünket. Mondhatjuk azt, hogy mi soha nem néztünk olyan szemmel más nőre. Ezért mondtam, hogy fizikailag nehéz végrehajtani a házasságtörést egy embernek, de Jézus arról beszél, hogy lelkileg nagyon egyszerű. Hányszor gondolkodunk el, hogy vajon jól döntöttünk-e? És hogyha nem Isten szerint kaptuk a mi társunkat, testvérek, akkor nagyon nehéz megállni abba, hogyha látunk egy újat, egy szebbet. És lehet, testvérek, én azon gondolkodtam el, hogy ez az asszony, aki itt most halálra váltam, várja a végét, az idő előtti végét. Mi van, hogyha ennek egy borzasztó sorsa volt? És nem csupán egy prostituált, vagy nem csupán egy olyan asszony. Mi van, hogyha a férje soha nem értette meg, ha a férje verte, hogyha a férje úgy kezelte, mint egy kutyát, mert ugye ebben az időben az asszonyok számára nem termett túl sok babér, elvárták tőlük, hogy robotoljanak, de nem biztos, hogy kaptak cserébe bármit is. Főleg nem szeretetet. És akkor is vágytak szeretetre, akkor is vágytak szerelemre az emberek. Mi van, hogyha ez egy ilyen asszony, testvérek? Nem tudom. Nem ezt akarom sugallni, csak azt értsük meg, hogy mindenkinek vannak jogos felvetései azzal kapcsolatban, hogy miért követtem el azt a halálos bűnt. Hogy miért kell nekem máshoz menni. De Jézus nem ítél. Jézusnak az ítélete az nem ilyen. Láttuk azt, hogy mennyire hamis a mi szívünknek az ítélete. Hát nézzük meg most azt, hogy Jézusnak milyen az ítélete. Amikor felegyenesedik másodszor, akkor azt látjuk, hogy megkérdezi az asszony, bár nyilván tudta, hogy hol vannak a te vádlóid. Hol vannak? Krisztus mindenkiről, aki ott állt, mindent tudott, ebbe biztos vagyok. És ma is mindegyikünk szívét pontosan ismeri. Pontosan így tudja azt, amikor úgy megyünk hozzá, hogy csak színből. Amikor úgy imádkozunk, hogy csak azért, mert ez a megszokásom. Amikor úgy akarjuk elvenni Isten igéjéből a fontos dolgokat, hogy már úgy is tudom. És nem akarunk hozzá menni. Ezeket is mind pontosan tudja. Tudja azt, amikor elfordul a szívünk, és azt mondjuk, hogy a vágyaink azok fontosabbak. Tudja ezt is. Pontosan tudja. De most megkérdezi, hogy hol vannak a vádlóid. És tudjátok, miért kérdezi meg? Mert tudja, hogy nincsenek ott azok, akik eddig fizikailag vádolták. De mert nekünk is akar egy üzenetet elrejteni ma. Az, hogy biztos lehetsz abban, hogy ha te hiszel Jézus Krisztus kereszthalálában, az ő megváltásában, az ő helyettes áldozatában, akkor nincsenek vádlóid. Akkor nincsenek vádlóid. Akkor a te bűneid a tenger mélyére vetették. És még egy dolog van, ami olyan csodálatos szeretet, ami Jézusból árad, amit a 42. részben, Ézsaiás könyvének 42. részében olvasunk. Talán, ha megengeditek, fel is olvasom. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. És itt van az, amit talán az asszony megélhetett abban a pillanatban. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Igazán hirdeti a törvényt. A törvény nem arra kell, hogy ítéletet mondjon felettünk. A törvény arra való, hogy Krisztusra vezérlő mesterünk legyen. Hát mit számít? Tessenek megnézni. Tegnap ott voltunk a tónál. Emlékeztek a nátszálakra. El voltak száradva. Mire lehet használni egy megrepett nátszálat? Semmire. Nem tudunk belőle egy ékény szövetet csinálni, nem tudunk kosarat készíteni. Semmire való szemét. Milyen a pislágoló gyertyabér? Akkor pislákol, amikor legjobban nem kéne. Amikor éppen fényre lenne szükségünk. De a mi gyertyabérünk az olyan, testvérek, hogy néha egy kicsit föllángol, érezzük Isten jelenlétét, szent lelkét, és aztán meg újra kialszik. De ő nem oltja el, és nem veti szemétre a mi életünket. Akkor sem, hogyha te megtértél, és aztán olyan nagy fogadkozásokat tudunk tenni, itt a harmadik része az ige hirdetésnek, hogy hogyan lehetséges többé nem vétkezni, ugye? Hát én szeretném, nyilván most nem tudjuk tesztelni, de azért az idős hívéket megkérdezném, hogy erre mi a válasz, akkor nagy valószínűséggel sokan azt mondanák, hogy hát sehogy se. Ez is a lehetetlen kategóriája, ugye? Hát mert azt mondja ennek az asszonynak, hogy én nem ítéllek el, Jézusnak az igaz ítéletét látjuk, önmagában ítéltetett meg, És azt mondja, hogy ez a bűn is alkalmas arra, hogy én a testembe fölvigyem a keresztfára. És akkor ezért tudja azt mondani, nem a bűnnek az elmismásolása Jézus szájából. Ő tudja, hogy ezért szenvedni fog. De azt mondja, hogy menj el, és mostantól többé ne vétkezz. Ez ugyanolyan teher, mint amit a farizeusok raktak az ember vállára? Nem gondolnám, testvérek. Az ő terhe az egészen más, egészen gyönyörűséges. És erre akar meghívni bennünket ma. Ezt a megcsúfolt asszonyt, akit nem kell többé pellengére állítani, aki újra indulhat, talán leginkább azzal tudnánk ábrázolni, hogy Jézus nem terheket rak a vállára, mert mondhatnánk azt, hogy azt mondja itt Isten, hogy menjen el, és többé ne paráználkodjon, ne törjön házasságot. De azt se tudjuk megtenni, testvérek. Aki ebben ringatja magát, aznak hadd mondjam el, hogy a legnagyobb bűnöket se tudjuk elkerülni. Ilyen az ember szíve. Elhatározzuk ma, és holnap mást fogunk tenni. Hát akkor mit tegyünk, hogy ne vétkezzünk? Emlékeztek, hogy kezdődött ez a mai nap? Hogy van egy hely, ahol feltöltődhetsz. Van egy hely, ahol oda lehet menni minden reggel. Jézus Krisztus lábaihoz. Ott van ez a hely. És a feltöltődés az nem csupán azt jelenti, hogy lelkileg, egy életmódszerűen feltöltődök. Nem. A Kolossé levélbe olvassuk azt, megpróbálom előkeríteni. A Kolossé levélben arról olvasunk, hogy felöltözni az új embert. Reggelente azzal kell szembesüljünk, hogy nekünk nincs szükségünk többé arra, akit megváltott az Úr. Nekünk azt le kell tenni. És olyan szép, hogy reggelente lehet felöltözni az új embert. Reggelente lehet elkérni Istentől, hogy ma sem én akarok élni. Ma sem én akarok a saját erőmből menni. Ma sem akarom megmutatni, hogy nekem ez működik. Nem működik Jézus nélkül. Oda kell menjünk, hogy ő felöltöztethessen bennünket. Oda kell menjünk, hogy mindazzal ellásson, mint a parancsnok a katonáját, hogy ma ebbe az irányba kell menjél, ezt kell csináld, ezt kell megtenni. Oda kell menjünk az élő vízhez, hogy az élő vízzel megtelve csordultig legyünk. És hogy tudjunk menni, és valóban azért lenni itt a földön, amiért Krisztus ide rendelt bennünket. Ilyen életet szeretne adni nekünk. Benne élni azt jelenti, hogy reggelente abból a kegyelemből merítünk erőt, amit Jézus nekünk ad. Abból a kegyelemből, amiben nem én leszek a fontos aznap. Nem az én vágyaim, nem az én elképzeléseim, hanem mindaz, amit Krisztus rajtam keresztül cselekedni akar. Ezért hív magához, ezért kéne odaülni a lábaihoz. És ezért kellene nagyon figyelni rá, hogy meg tudjon tölteni bennünket. Imádkozzunk. Uram, köszönöm azt, hogy te mindig adsz új lehetőséget. Még akkor is, hogyha ennyire látványos a hiányosságunk, a bűnünk. Még hogyha halálos bűnben vagyunk, akkor is. Új lehetőséget kínálsz, újrakezdés lehetőségét. Azt kínálod, hogy menjünk utánad. Azt kínálod, hogy nekünk se az legyen fontos, ami eddig volt, a saját életünk, a saját önző kívánságaink, a saját vágyaink. Fel akarsz szabadítani egy olyan új életre, ahol neked lehetünk valódi szolgáid, ahol az új ember az, ami kiábrázolódik rajtunk, ami eleget kap, ami elég munícióval van feltöltve, ami tele van te veled, az élő víznek forrásával. Urunk, könyörgünk azért, hogy így küldj el ma bennünket. Könyörgünk azért, hogy hadd legyünk olyan sáfáraid, akik jól sáfárkodnak mindazzal, amit kaptak. És könyörgünk mindazokért, akik olyan úton vannak, ami borzasztó nehéz. Kérünk, hogy emeld fel az ő szívüket is te hozzád. Mutasd meg, hogy micsoda nagy dolgot jelent átlépni a gyöngykapun. Urunk, adj a szívükbe mindent, ami ilyenkor szükséges. És ott, hogy mi is hordozóivá válhassunk, ő nekik is, és hordozóivá válhassunk a te evangéliumodnak. Amen.